Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, valljuk meg bűneinket imádságban. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk. Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai bűnbánattal úrvacsorára készülő Isten tisztelet alapigéjét, amely írva található egyrésztről Dániel könyvének 9. fejezetében, 11. verssel kezdődően, valamint Mózes 5. könyvében a 28. fejezet első 8 versével és a 15. verssel kezdődő szakaszban. A Dániel proféta könyvének 9. fejezetéből a 11. verstől így szól Isten igéje. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle. Nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket, és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk, azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében, mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. És hallgassuk meg a Mózes 5. könyvében mindazt az áldást és átkot, amelyről Dániel imádságában szólt. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldást bocsát az Úr csűreidre, és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőföldet gyümölcse. Teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban, keltetben, átkod zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz. Úgyhogy hamarosan elpusztulsz és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem. Dögvészt hoz rád az Úr, míg ki nem pusztít arról a földről, ahová bemégy, hogy birtokodba vedd azt. Megver az Úr sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárassággal, aszállyal és gabonarozsdával. Üldözni fognak, míg ki nem pusztulsz. Fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad földedre az Úr. Az égből szár rád, míg el nem pusztulsz. Kedves testvéreim, az Ószövetségből olvastam föl mind a két igét, két igehelyről, egyrésztről a Dániel bűnvalló imádsága, amely ennek az úrvacsorára készülő hétnek a témája, és sorba megyünk végig az igéken, az ige versenként szinte, és ennek az alátámasztásaként, magyarázataként olvastam föl Mózes 5. könyvéből azt a részt, amely a szövetség áldása és átkáról szól. Az ókori ember számára nagyon fontos volt a szövetségkötés. Bibliánk hihetetlen régi ősi szövetségkötési formulákat őrzött meg, ilyen Ábrahám Istennel való szövetségkötése. Minden egyes szövetségnek volt egy olyan része, amelyik arról szólt, hogy mi történik akkor, hogyha mind a két fél megtartja a szövetséget. Aztán volt egy olyan része, amelyik viszont arról szólt, hogy mi történik akkor, hogyha nem tartja meg a szövetség kötő felek egyike a szövetséget. Ha elolvassuk otthon Mózes 1. könyvében azt a részt, amelyik Ábrahám Istennel való szövetségkötésével foglalkozik, azt írja le, előadja nekünk, akkor egész különös szertartást és szokást láthatunk. Hiszen az történik, hogy Ábrahám állatokat vág ketté. Két felé szedi őket, sorba rakja, és átmegy rajta. És utána az Úristen is átmegy az állatok között. Azért volt ez így, mert ezzel a szimbolikus szertartással azt fogadták meg a felek, nem is szavakkal, nem is írással, hanem egy tettel, egy rítussal, hogy így járjon az, aki megszegi a szövetséget. Így vágják ketté történetesen. Ezt látva és hallgatva az igét, amelyik már egy későbbi szövetségkötésről szól, amelyik nem egy ember és az Isten, hanem egy egész nép és az Isten szövetségkötéséről szólt a Hóreb hegyén. Ezeket az igéket hallva azért súlyosan elgondolkozhatunk, hogy vajon mi emberek mai korban mennyire vesszük komolyan a szövetségeket. Mennyire vesszük komolyan a szerződéseket, amelyeket kötünk, akár Istennel, akár az emberekkel. Sokszor úgy vagyunk, hogy egy-egy ilyen szerződés, egy-egy ilyen szövetségkötés előnyeit nézzük csak. Arra gondolunk, hogy milyen jó lesz. Erre gondolnak a házaspárok is, amikor szövetséget kötnek itt az úrasztal előtt, hála Istennek nagyon sokan. Milyen jó lesz majd, ha együtt leszünk, de senki nem gondol arra, hogy minden szövetségkötésben ott van az is, hogy mi történik akkor, ha nem. Ha valamelyik fél nem tartja meg a szavát. Mert az igazi szövetségkötések szóban köttetnek. Persze sokan akarják bebiztosítani írásban, mondván azt, hogy amit leírunk, annak nyoma van, azt lehet hitelesíteni közjegyzővel, teszem hozzá, lehet apró betűvel a szerződés aljára olvashatatlanul szinte különböző záradékokat tenni, de tudjuk jól, hogy az igazán hiteles ember, ha a szavát adja, ha valamire azt mondja, hogy igen, akkor az igen. Ilyen az Úristen is. Ilyen az Úristen is, feljegyezték egyébként a magyar népről, még a honfoglalás korában, hogy a magyarok soha nem írták le az ő szövetségeiket, szerződéseiket, hanem elég volt a szó. Innen ered az a kifejezés is, hogy szavát vettem valakinek. Szavát vettem, azaz elég, hogyha azt mondja valamire, hogy én ezt meg fogom tenni. Tudjuk jól, hogy manapság már ilyen elértéktelenedett állapotban van az emberi szó. Mondunk valamit, ígérünk valamit, és különösen igaz ez rohanó városi életvitelünkre, és a következő pillanatban talán már nem is tudjuk, hogy mit ígértünk. Pedig az ígéret ez egy nagyon súlyos dolog, és az emberi szó is nagyon súlyos lehetne, hogyha betartanánk, hogyha hitelesen igazodnánk hozzá. Na de térjünk vissza a szövetségkötésre. Arra a szövetségre, amely egy nép és az élő Isten között jött létre. Bizonyára felemelő érzés volt Izraelnek megállni és látni a teofániát, Isten megjelenését, tűzoszlopban, felhőoszlopban, látni azt, hogy mennydörgések és földrengés közepette megjelenik, és bizonyára abban a pillanatban arra gondoltak, hogy milyen jó lesz nekünk. Milyen jó lesz nekünk, mert Isten bevisz egy tejjel mézzel folyó földre. Az Isten népe leszünk, egy elkülönült nemzetség. Kiválóbb mindenkinél. Az Isten meg fog áldani bennünket. Ezek a gondolatok zsonghattak az izraeliek fejében. És ezek a gondolatok jelennek meg akkor, amikor az áldások ígéretét olvassuk. És gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a jót vegyük észre. És bizonyára az izraeliek is, amikor önhitten már sok-sok bűnt elkövettek, és sok-sok bálványimádásba belementek, akkor is csak arra emlékeztek, hogy mi Isten népe vagyunk, bennünket Isten megáld, és elfeledkeztek arról, hogy a szövetségkötésnek volt egy másik része is. Volt egy másik, és hogyha megnézzük a mennyiséget, egy sokkal hosszabb záradéka, ami nem kicsi betűvel volt írva, hanem ugyanolyan nagy betűvel. És ez arról szólt, hogy mi történik akkor, hogyha a nép nem tartja be azt, amit megfogadott Istennek. Nagyon egyszerű volt, amit megfogadtak. Hogy engedelmeskednek neki, és hallgatnak rá. Szörnyű dolgokat olvastam föl, és hát szándékosan nem olvastam föl az egészet, mert hihetetlen durva és elborzasztó dolgokról szól a Szentírás akkor, amikor azt ecseteli, hogy mi történik azzal az emberrel, aki szövetséget köt az Istennel, és megszegi ezt. És ez a dolog valósággá vált Izrael életében. Valósággá vált az, hogy nem tartották be a parancsolatokat, azaz nem Istent imádták, hanem bálványokat kezdtek imádni. Szívük elszakadt Istentől, és rengetegszer figyelmeztette őket az Úr. Figyelmeztette őket arra, hogy rossz úton járnak. Figyelmeztette őket arra, hogy valami hiba történt. És elgondolkozhatunk azon önmagunkra, és értelmezve, hogy vajon bennünket hányszor figyelmeztetett az Úr. Vajon éppen most, ebben a pillanatban milyen figyelmeztetés van rajtunk? Mert Isten figyelmeztet. Lehet, hogy nem úgy, ahogy az izraeli népet dörgedelmes proféták hangján, lehet, hogy másként, de ugyanúgy rajtunk vannak a betegségeink, ugyanúgy rajtunk vannak olyan dolgok, amik az egész társadalomra jellemzőek, teljesen elferdült értékrendszer. Rajtunk vannak olyan dolgok is, amik arról beszélnek, hogy rossz úton járunk, de hiszem és tapasztalom, hogy Isten mindig tesz felkiáltó jeleket. Hiszem azt, hogy ameddig egy hatalmas nagy tragédia velem következik, addig, hogyha egy közlekedési példával éljek, rengeteg stop táblán kell áthaladni megállás nélkül, vagy rengeteg piros lámpán kell áthaladni. Olyan piros lámpák van, amit az Úristen elénk ad, hogy figyeljünk, mert veszély közeleg. Veszély közeleg. Izrael, mint nép Dániel idejében megszűnt létezni. És mindaz, ami számukra fontos volt, elveszett. Elveszett az országuk, elveszett a szentély, a jeruzsálemi templom, kezdték elveszteni már lassan a nyelvüket, a kultúrájukat, hiszen erre nagyon erőteljesen késztette őket a fogvatartó birodalom. Mindent elvesztenek. És itt van egy ember, aki nem a saját kis életén kesereg, nem azon kesereg, hogy jaj, hogyan tudnék minél inkább helyezkedni a királyi udvarban, hanem meglátja, hogy mi történt. Meglátja azt, hogy az ő népe bajban van. És hát majd meglátjuk, hogy Dániel nem magáért emeli fel a szavát, nem azt mondja, hogy Istenem, engem ments ki, engem a kis életemet, hát a többivel mi lesz, az engem nem érdekel, nem. Dániel az egész népért könyörög, mint egy megtestesíti magába mindazt a népet, amit képvisel. Nem maga számít, hanem az a közösség, amelyiknek a tagja. Ilyen lelkülettel bírt Dániel, és így veszi észre, hogy voltak éppen mindaz a rossz, ami történt, az a bűnnek a következménye. Elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mennyire működik ez a mai világban. Vajon mennyire tudjuk felfogni és elfogadni, hogy elsősorban a saját életünkben, de egyébként a közösségeink, a társadalom életében a bűnök miatt vannak a rossz dolgok. Nehéz ezt elfogadni, és nehezen tudták ezt mindig is elfogadni az emberek. Azért sem tudták elfogadni, mert gyakran olyan emberek is bajba kerültek, akik kegyesek voltak, akik Istenhez tartoztak. Erről szól Jób könyve. De azt hiszem, hogy nekünk nem erre kell figyelnünk, hanem arra kell figyelnünk, hogy van kiút. Nagyon egyszerű a kiút. Olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Olyan egyszerű, mint hogy az ellenségemnek a kezemet nyújtom. Kicsi mozdulat. Kicsike kis mozdulat. Egy fél métert kell megtegyen a kezem a levegőben, de mégis mindaz a lelki folyamat, ami lezajlik, hihetetlenül nehézé teszi, mintha ólomba lenne az ember keze, mert nehezen tudunk bűnbánatot tartani. Nehezen tudunk, még akkor is, amikor nyilvánvaló jelei vannak annak, hogy vége lesz nem sokára ennek a világnak esetleg, mert ezt tapasztalhatjuk. Sok keresztjén már arra gondol, hogy nem sokára itt a világ vége. Természetesen emiatt nekünk nem kell rettegni, hogyha így is lesz. Nehéz megtenni azt, hogy az ember önvizsgálatot tartson, és azt mondja, hogy kutyafáját, ezt nem jól csináltam. Úristenem, megvallom, hogy rosszul tettem a dolgokat. Az ember sokkal könnyebben imádkozik olyan dolgokat, amik nem a saját bűneiről, visszásságairól, nehézségeiről szólnak. Vagy esetleg olyan bűnöket említ föl csak az ember, amik banálisak, amiket bármikor le tud vetközni. De tudjuk jól, hogy nagyon sokan vannak és vagyunk, akik nem merünk szembenézni igazán legsúlyosabb vétkeinkkel. Pedig van kiút. Van kiút, és azt mondja az átok végén az ige, hogy fejed fölött olyan lesz az ég, mint az érc, alattad a föld, pedig olyan, mint a vas, bezárkózva. Egy kiúttalan, szomorú állapotba írja le a Szentírás. És itt egyből az Úr Jézus Krisztus jutott az eszembe, aki a Golgotai kereszten úgy volt, hogy bezárult felette az ég és alatta a föld, és ég és föld között, elhagyatva, emberektől, Istentől, szeretteitől, mindenkitől, elhagyatva szenvedett. És ez a kiút. Ez a kiút, és Dániel is tulajdonképpen ezt a krisztusi kiútat reprezentálja, hiszen nem önmagáért, hanem az egész népért böjtöl és húz zsákruhát. Nyilván nem olyan szinten és nem olyan hőfokon teszi az ő népért való vezeklését, mint az Úr Jézus Krisztus, aki bűntelen lévén univerzális megváltást hozott el mindenkinek, de mégis valamilyen szinten előképe Dániel az Úr Jézus Krisztusnak. Ilyen előképe ő, és nekünk már nincs szükségünk, hogy imitáljuk, mert az Úr Jézus mindent megtett helyettünk. Mindent megtett, nekünk csak el kell fogadni az ő áldozatát. Meg kell fogadni, és bűnbánattal kell felé közeledni. Sokat gondolkoztam azon, szolgálatra készülve, hogy vajon miért kell mindig bűnbánatot tartani az Úr asztal előtt, mielőtt az úrvacsorát vesszük. És rájöttem azért, mert ez az ember alapállapota. Az ember alapállapota az, hogy bűnös, és csak úgy tud feljebb lépni egy lépcsőfokra. Csak úgy tud feljebb lépni az úrvacsora által képviselt isteni kegyelembe, hogyha felismeri a helyzetét, és azt mondja, hogy feljebb kell lépnem. Mert aki azt gondolja, hogy az élet csúcsán van, aki azt gondolja, hogy erkölcsileg, szellemileg minden szinten a legjobb pozícióban van, az soha nem akar feljebb lépni. Soha nem akarja felemelni a tekintetét és Istenre nézni, hanem inkább lefelé néz, és azt nézi az ember, a másik, az milyen rossz, milyen csúnya, milyen szerencsétlen, milyen buta dolgokat művel. Isten nem ezt kéri tőlünk, hanem azt kéri, hogy alázzuk meg magunkat előtte, és vegyük észre, hogy milyen állapotban vagyunk. Vannak, akik nem figyelnek és nem veszik észre, és lelkiismeretük dörömbölését különböző szerekkel, különböző szuper filozófiákkal próbálják elhallgattatni. Vannak, akik felfigyelnek rá. Felfigyelnek a bűnösségükre, felfigyelnek betegségeik üzenetére, a mai társadalom visszásságaira, és hogyha igazán hitelesen megoldást akarunk keresni, akkor egyetlen út van, a bűnbánat. A bűnbánat, és még egy aspektusát emelném ki a bűnbánatnak, a dánieli krisztusi nyomdokba lépve, ne csak magunkért tartsunk bűnbánatot. 6 alkalommal gyülekezhetünk össze ezen a héten, a mai nap a 3. Legyen 1 nap magunkért, de legyen 2-3. Ezért a népért, amelyben élünk, fel tudjuk-e ezt vállalni? Isten elé tudjuk-e vinni mindazt a nyomorúságot, amely nem csak bennünket terhel, mindazt a bűnt, amely nem csak a mi életünket nyomorítja meg, hanem környezetünkben lévőkét. Vigyük így Isten elé, és bizonyosságunk lehet afelől, hogy ő a kegyelmét ki fogja árasztani mindannyiunkra. Így készüljünk a hálaadás ünnepére, a kenyér, az új kenyér ünnepére, az úrvacsora vételre. Így tegyünk meg mindent azért, hogy az Úr meg tudjon tisztítani bennünket. Igaz bűnbánattal forduljunk hozzá. Amen. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, ki elvetted az én bűneimet, ki megtisztítasz, magadhoz fogad. Tudom jól, te is úgy érezted magad, mint aki magára vette a szövetségi átkot. Mint aki dögvészt, lázat, sorvadást, gyulladást szenvedett el. Mint aki feled bezárult az ég, mint az érc, és olyan volt a föld alattad, mint a vas. Úr Jézus Krisztus, mindezt értem, helyettem és miattam szenvedted el. Kérem tőled, hogy áraszd ki a te szent lelkedet. Áraszd ki a te kegyelmedet, mint egy kifogyhatatlan forrást mindannyiunk életére. És bocsásd meg vétkeink. Vedd el azokat az álnokságokat, amelyek szinte úgy beleívódtak a mi életünkbe, mint a festék a ruha szövetébe, kimoshatatlanul. Mégis tudjuk, hogy emberi módon évekig lehet mosni, tisztítani, mentegetőzni önmagunkat, de igazán te benned tisztulhatunk meg. Cselekedd meg ezt a kegyelmet, és add, hogy megtisztulva tudjunk igaz úton járni, a megigazulás útján. Tudjuk levetkőzni a bűnöket, és egyre inkább hozzád hasonlatossá válni. Így áld meg a mi úrvacsorára való készülődésünket. De áld meg mai napunk további részét is. És most imádkozunk azokért az emberekért, akik lehet, hogy nem látják bűneiket. Akikre ránehezedett a te kezed. Akik egyre csak lejjebb és lejjebb mennek az örvényben, de még mindig azt gondolják, hogy magukat ki tudják menteni. Így imádkozunk a mi népünkért is. Tudjuk, hogy a mélységből van kiút, csak már nehéz ilyen mélyen lenni. Így áldj meg bennünket, Istenünk, a te kegyelmeddel. Fogadd el a mi bűnbánatunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.